kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv mesélője a nagyon nagy bácsi, aki minden családi történet nagy mesemondója. Nem tudom, hogy ön hogy van vele, de gyerekként én mindig szívesen hallgattam a családi összejöveteleken születésem előtti időkről szóló meséket. A nagymamámnak volt két barátnője, akik rendszeres időközönként meglátogatták őt, és ha úgy alakult, hogy a néniket ott értem a nagyinál, akkor újra és újra elmeséltettem magamnak a történeteiket. A testvérem és én imádtuk a nénik történeteit, és a mai napig istenieket tudunk pletyizni a családi eseteken. Az Athenaeum könyvkiadó jelentette meg Gabi Gleichmann a Halhatatlanság elixírje című könyvét. A kiadó szerkesztőjével, Huszti Gergellyel beszélgetünk. A könyv, amiről beszélünk, egy valódi kiadói álom. Terjedelmes, ráadásul családtörténet, meg még zsidó tárgyú is, és az már csak haba tortán, hogy a szerzője magyar származású. Ja, és nemzetközi bestseller, 14 nyelvre fordították le.
És hát mind a mellett egy nagyon jó és izgalmas könyv. Fantasztikus figura az író. Ezt azért tudom mondani, mert első kézi élmény, most 3 napot itt volt a könyvfesztivál ideje alatt, és volt szerencsém kísérgetni, sokat beszélgettünk, széles látókörű, tényleg egy fantasztikusan kozmopolita, poliglott, reneszánsz emberrel beszélgetni, amilyen ő, aki koránál kb. 20 évvel fiatalabb, nem feltétlenül a kinézetére, de a lelkületére, szellemiségére mindenképpen. Úgyhogy egy nagy élmény volt, és sok adalék mindahhoz, amit a könyvben lehet olvasni.
Egy ilyen nagy történelmi panoráma, amit ebben a könyvben szerepel, azért utána járás, utána olvasás, könyvtározást gondol mögé az ember. És azt olvasom az interneten, hogy fél év alatt pikpak összerakta, megírta, semmi utána járás. És valahogy még szellemesen is fogalmaz, ha jól emlékszem, ami olyasmi van benne, hogy az egész fikció, 100%-ig biztos benne, hiszen ő találta ki.
Ez egy jól hangzó történet, kezdjük ott. Tehát valamivel el kell adni a könyvet, és el kell adni a szerzőnek
így
magát.
Így a Spinoza család 34 nemzedékén keresztül.
Igen, 36, az a plusz 60-80 év szinte nem oszt, nem szoroz annak a fényében, hogy egy 800 évet felelő nagy regényről beszélünk. Igen, ezt lehet róla tudni, hogy egy kiadós barátja kérdezte, hogy mit csinálsz mostanában, és ő mondta, hogy hát ő már csak a gyerekeinek él, 4 kisgyermeke van. Ez már nagyon kínos volt, kellett valamit mondani évek távlatából, és akkor mondta, hogy hát írok egy regényt. És nagyon örült a kiadós barátja. Ő egy svéd állampolgár, 10 éves korában ment el Magyarországról, de most Norvégiában él, hiszen a felesége egy norvég arisztokrata leszármazottja. Tehát Norvégiában történt mindez, és a kiadó mondta, jó, hát akkor fél év múlva várom a kéziratot. Erről egy büdös sor nem volt leírva ebből a könyvből. Mondta, hogy rendben van, és este várta az a feleségét, és mondta neki, hogy fél év múlva le kell adnom a könyvet. De van, akinél így működik, és a határidő olyan nagy úr, hogy meg tudja csinálni, és 18 perccel pontosan a leadási határidő előtt elküldte e-mailen a kéziratot a kiadónak. Na most, hogy ez egy jó sztori, vagy ez így volt, ezt ugye mi nem tudhatjuk. Kétségtelen, hogy fél év alatt ezt a mennyiségű történelmi, borzasztóan komplex és összeszámolhatatlan sok szálon futó történetet csak úgy leírni, akkor lehet, ha diktálják. De tegyük hozzá, hogy azért volt itt egy 30-35 évnyi előtanulmány. Tehát a történelemben is jártas szerzőről beszélünk, ezzel együtt vannak tárgyi tévedések a kötetben, és erre válaszul szokta azt mondani, hogy hát ez fikció, kérem, ez nem egy esszé, nem a non-fiction, ahol majd minden ténynek utána járunk, hiszen ez a Spinoza család, ez nem is az a Spinoza család, akit a történelemből ismerünk, hanem egy fiktív Spinoza család. A történelmi finom csúsztatások, nevezzük így, ezekkel együtt is régen voltunk ilyen jó történelem órán, mint ennek a könyvnek az elolvasása során, mert azok a figurák, akiket viszont földob, és megelevenednek, legyenek szultánok, sahok, kalifák, és uralkodók, azok azért történelmi személyek.
Van egy figura a könyvben, a nagyon nagybátyám. A nagyon nagybátyám, aki a nagymesélő. Ő a család történetének elmesélője, és neki van egy mondása, ami úgy hangzik, hogy a valóság túltesz a képzeleten. Ha az ember tudja, mi történt, nincs szüksége arra, hogy történeteket adjon ki. Azon kívül könnyebb utolérni a hazug embert, mint a sánta kutyát. A nagymesélőnek a valóság az csak esetleg adalék ahhoz, hogy mesélhessenek.
Így van. A Gabi Gleichmannnak célja volt, hogy ne egy száraz, ropogós történelemkönyvet tárjon itt elénk, hanem meséljen. Egyrészt irodalmilag egy posztmodern korban előállni egy ilyen Seherezádé történettel, ezt ő maga is említi, azért merem mondani, hogy nem véletlenül áll 1001 apró történetből össze a regényfolyam. Ez egy nagyon nagy tett, hogy visszatérek a történetmesélő hagyományba. A másik gyökere pedig a könyvnek az pedig a mágikus realisták, ugye, ami a szabad szárnyaló fantázia világa, ahol mindent elfogadunk, bár minden fikció. Josza Borges, Márquez épp úgy hatott rá, és épp úgy benne van az a szabad szárnyalás. Szóval ebből a kettő hagyományból, és plusz még ez az eszéista múltja, és kicsit ez a kafkai és közép-kelet-európai, némileg realistább irodalom is benne van. Tehát egy ilyen kevercs az egész. De ezért érdekes szerintem, mert hogy váltogatja a műfajokat, váltogatja az idősségokat. Az egészet darabjaiban is, mint novellákat tudjuk olvasni, de természetesen aztán egy nagy történet összeáll belőle.
Cím ez a halhatatlanság elixíre, ami valami köze van valóban egy ilyen elixírhez, lényegtelen szál. Szerintem ugyanis ez a regény, ami apáról fiúra szál a nemzedékeken át, és ezt a titkoknak a tárháza, az tulajdonképpen nem más, mint az a filozófia, vagy az a gondolat, hogy addig él valaki, ameddig emlékeznek rá. A zsidóság a hagyományaiban, az emlékezésben, az apáról fiúra szálló hagyományoknak a tisztelete. Nem gondolom, hogy ezt szó szerint kell érteni, sokkal inkább emeltebben.
Szó elemelni. Szerint így van, én is ezt gondolom erről. Történetesen a könyv maga emlékül szolgál majd Gabi Gleichmann leszármazottainak.
Meg is szólítja
így
a fiait.
Így van.
Az ajánlóba azt írja, hogy fiaimnak, Marcelnek, Danilónak, Maximiliennek és Félixnek, ez itt majdhogy nem származásodok története, a jövő már a ti dolgotok.
Igen. Na hát, hogy ezt látjuk, akkor látjuk, hogy a fikció, az írói képzelet és a valóság hogy érik össze. Tehát ez a halhatatlanság elixírja, ez a saját agyatéka is egyben, és ez a történet. Azt gondolom, hogy az emlékezés, mint kulcskérdés. És egészen pontosan emlékezés emberekre, emlékezés tettekre, korokra, különböző helyzetekre, az ottani helytállásra, vagy épp elbukásra. Azt is szerettem én a regényben, hogy mindennek az árnyoldalát, tehát nem emelte piedesztára a család, nem mindenki fedhetetlen és makulátlan múltú, hanem benne vannak azok a koszok, amik azért minden családban benne vannak. Érezzük ezt a fajta kitárulkozást benne. Túl is mutat, mert sokat beszélgettünk mi is, illetve újságírók is feszegették a kérdést, hogy a zsidó nagyregény. És ő mindig azt válaszolta, ez a könyv így ilyen formán túl is mutat ezen a kérdéskörön, mert hogy univerzálisabb. Kozmopolita hozzáállását szerette volna beleírni, hogy minden ember története, saját története, és az az emlékezet, amit továbbad, ez a halhatatlanságának a kulcsa. Választott karaktert, és ehhez nagyon jól passzolt a zsidóság, de alapvetően az indító gondolat az ez volt, ez egy univerzális gondolat.
Mindenki talál benne kis és nagyszerű embereket. Nekem az egyik ilyen kedvencem az, hogy a francia forradalom a Robespierre miatt tört ki.
Igen, igen. Ez az a jelenet, amikor várja a királyt.
Így van.
Egy verssel, még gyerekkor, nem is tudom, 8-10 éves forma gyerek lehet. Hát a királynak kéne felolvasni a verset, és rettentően készül, és izgul, és ott van, és zuhogó esőbe, és kint áll, már mindenki fedél alá húzódik, de ő még mindig ott áll, és a király valószínűleg csúszott programjával nem ér rá megállni, és meghallgatni ezt a jelentéktelen, faluban a jelentéktelen előadott verset, hanem tovább robog, és éppen hogy csak a fölveri a sarat, és Robespierre ott áll. És ez indítja el azt a bosszút, és azt a dühöt, amivel azt a royalisták felé fordult. Ezek az emlékezetnek és a fantáziának a kiszínezésével azt gondolom, hogy olyan kis anekdoták, amire talán még merem állítani, hogy néha jobban emlékszünk, mint a történelmi tényekre, hogy mi történt, ez ebben is zseniális.
Reménykedem benne, hogy az emberek, akiknek sorsát gyerekkoromban megismertem, írásom által újra életre kelnek, és megint annyira közelinek tűnnek majd, mint amilyennek mi érzékeltük őket Sasával, nagyon nagybátyám történeteit hallgatva. Ezért töltök minden éber percet azzal, hogy megpróbálok mesélni a különböző évszázadokról, felidézni egy kor színeit és ízeit, bemutatni, mi módon dobálták őseimet a történelem hullámai, és hogyan kóvályogtak a mindennapok átláthatatlan erdői között, melyek kilendítették nyugalmából életüket és érzelmeiket. Ezzel szemben ritkán van abban az élményben részem, hogy felszínes anekdotákon kívül mást is sikerül közvetítenem. Emberi lényeket szeretnék életre kelteni, de csak a külső mázukat vagyok képes megragadni. Bármit is teszek, a mindennapok illanó részletei mindig kicsusszannak a kezem közül. Nehezen tudom érzékeltetni az évek múlását, a korokra jellemző illatokat, az emberi szív titkait, az őseim álmait, életmódjukat, beképzeltségüket és egoizmusukat, tehetségüket és kicsinyességüket, a nézeteket, amelynek hangot adtak, az erőfeszítéseiket, hogy beilleszkedhessenek a környezetükbe. A reményüket, hogy elfogadják őket és a gyermekeik számára olyan jövőt hagyományozhatnak, amit nem tör senki ripityára. A családi krónikát azonban néha keresztezi az idők vihara, és nem csupán a mi bosszúságainkról és csapásainkról ad számot, hanem a történelemkönyvekben megírt nagy eseményekről és rémes tragédiákról is. Azért térek vissza folyton a nagyon nagybátyámra, akinek az ereiben nem is a mi vérünk csörgedezett, de aki az én szememben maga volt a Spinoza család megtestesítője, mert a maga különös és vidám módján ő tanított meg nekem mindent, amit tudok a történelmünkről, hagyományainkról és szokásainkról, illékony sikereinkről és szégyenletes kudarcainkról, minden komoly eseményről és jelentéktelen apróságról. Ő volt az, aki többé-kevésbé tudatosan, egymással összhangban életre keltette a múltját és a jelent, a családot és a zsidóságot, a kozmoszt és a világot, a szellemet és az erkölcsöt, a romlást és a szerelmet. Ő vett rá, hogy higgyek az áthatolhatatlan rejtélyekben, elfogadjam, hogy az ember kapcsolatba léphet a túlvilággal, és hogy a megváltoztathatatlan mélabús múlt izgalmasabb a folyamatosan gyorsuló modern világnál. Mert egyedülálló képességével fenntartotta az izgalmat az elbeszéléseiben, elhitte a hihetetlent, megértette a felfoghatatlant, meglepett, magával ragadott, szórakoztatott, feldúlt minket. A sajnálatos és szomorú eseményeket vegyítve a vidámokkal és a meglepőkkel.
A nagypapa, akinek az egyik nagy tette, az fantasztikusan számol, idézek a könyvből, hogy a történetmesélésben persze nem az a lényeg, hogy valami ténylegesen megtörtént-e vagy sem, hanem a mesélés mikéntje. Fernando, sokat beszélnetek a múltról, de azt elárulta már nektek, hány ősötök van? Hogy ne vágta le, Sasa, legalább 30. 30 ismételt meg a nagypapa, és fölnevetett. Figyeljetek ide, fiúk! Kaptok egy kis okítást exponenciális növekedésről. Füleljetek és gondolkozzatok. Nekem 4 nagyszülőm volt, ha visszamegyünk 5 nemzedéket, azaz a francia forradalom idejét idézzük, akkor őseim száma már 128. Az 1630-as években 16.382 ősön volt, nem akarom végigvezetni. A mai napig a nagypapa azt mondja, hogy kettőtöknek legalább 4.365.523.000 296 ösötök van.
Amit itt kimond, az a leghumanistább gondolat, amivel találkozhatunk, hogy igazság szerint mindenki mindenkinek a rokona, és ez a fajta együvé tartozás, és az, hogy bárhol, bármi történik, bármilyen emberi gonoszság, mindennel minden összefügg, és mindenki benne van. Így vagy úgy, mindenki benne van, és hát nem kell messzebbre menni, mint a világháborúk borzalmai, amikor is ez bebizonyosodik azonnal, és jobban meglátszik, hogy ki kicsoda. Ez a gondolat, azt gondolom, hogy megint egy univerzális humanista gondolat, és ezt mondja itt ki a nagyapa, erre neveli a gyerekeket. Ezen az ágán a Spinoza familiának, ahol a gondolkodók és a filozófusok és a kódexmásolók és a nem feltétlenül a hatalom emberei álltak, ott sok ilyen magvas gondolat van.
Eddigi beszélgetésünkből lehet úgy hallani, hogy tételesen egy történelemkönyvről van szó, ami elkezdődik a 12. században, és a napjainkban ér véget. Miközben nem így van, hanem meghatározott események, amik fontosak valamilyen szempontból, igen, tovább lendítik, akár a Spinoza család, akár a történelem kerekét, azokat exponálja ki, mint egy kiemeli ebből,
igen,
a...
Igen, ennek a gyökere az onnan érkezik, hogy ő azt mondta, hogy az egész regény ötlete akkor fogant meg, amikor a már említett arisztokrata származású felesége összeköltözésükkor a csomagjai között megtalálta a családfát. És elkezdte ezt nézegetni, és egy hihetetlen hosszan terjedelmes, szinte pergament kellett ott kifektetnie, hogy mindenkit lásson rajta, és borzasztóan dühös lett. És hazaérkezett a felesége, és neki támadt, hogy ez micsoda. És hát a felesége mondta, hogy hát ezek az én őseim. Mondta, nem, ezek nevek. Én nem érzem ezeket az embereket, nem tudom, ezek kicsi, mi a történetük. És hát a felesége mondta, hogy nem tudja, hát tudja körülbelül a nagyszülők generációjáig, vagy picit följebb. És tulajdonképpen itt fogant meg a gondolat, hogy mit ér egy családfa, bármilyen nemes tőről fakad is, hogyha semmit nem tudunk az emberekről, akik ott vannak. Akkor gondolta ki, hogy hát valahogy úgy kéne továbbadni az embernek a családját, és regényes formában is, hogy mik azok az anekdoták, mik azok az ízek, ami egy-egy emberben érdekes volt. És akkor az egy élő családfa lesz. Én azt gondolom, hogy amikor ezeket a történeteket ugye egy ilyen körkörös szerkesztéssel és kibele-bele nagyít a történelem fontos pillanataiba, akkor is tulajdonképpen ez történik, hogy fut az újunk a nevek során, és hát 4 milliárd embert veszünk itt gorcsa alá, tehát nem lehet egy akkora regényt írni, de meg akad itt-ott, és akkor arra ránagyítunk, és meglátjuk, hogy ilyen volt, olyan volt. Éppen ezért befejezetlen regény, mert hogy maga a történet annyira szerteágazó, hogy nem lehet úgy letenni a pontot. Nyilván van egy keretes szerkezet, amit most azért feltétlenül ne áruljunk el, mert hát ha valaki a regény olvasás izgalmáért is érdeklődik, de hogy valamilyen keretbe kellett foglalni nyilván a szöveget, de alapvetően egy teljesen befejezetlen és a végtelenségig tovább írható szövegfolyam tudna lenni. Ő maga is könyvkiadó. Talán az egy érdekes anekdóta, amit elmesélt, hogy amikor ő először megérkezett Svédországba, nyilván akkor 10 éves volt, tehát mondjuk vegyünk egy 5-6 évvel későbbi állapotot, borzasztó szegények voltak. És egy barátnőjével viszonylag korán elköltözött a családjától, és mindenképpen írni szeretett volna. Ez volt a fixa ideje, neki írni kell. Nem nagyon engedték be az ottani lapokba, úgyhogy írt egy provokatív cikket arról, hogy szerette volna, hogyha a barátnőjével beülhetnek egy előkelő étterembe, de nem volt igazán rá pénzük. De annyit összespóroltak ilyen olyan munkákból, hogy tudtak kérni egy jó italt. De annyira rossz szemmel néztek rájuk az előkelő étterembe, annyira kinézték őket, hogy ezen borzasztóan fölpaprikázta magát. Azt hiszem, hogy egy ilyen lobbanékony ember lehet, legalábbis a történetek szeméből ez áll össze. Hazament és leült és írt egy cikket arról, hogy ha szegények vagyunk, akkor nincs más dolgunk, mint hogy együk meg a gazdagokat. És ez egy majdnem egy ilyen az 1600-as évekből idézhető, és mondjuk a brit újságírásból ismert esszéistáknak a stílusát idézve, na ezt azonnal megjelentették, és írtó nagy feláborodás volt, és utána aztán elkerült egy laphoz, egy neves laphoz, és oda először ilyen tudományosabb témákban esszéket adott le. Utána pedig az irodalom vonzotta, ugye Pen Club elnök is volt sokáig, mindenkit megismert mindenhonnan a világból. Itt például hihetetlen előnye van Svédországnak velünk szembe, hogy természetes dolog, hogy járnak, kelnek az írók, és fönn lehet tartani egy ilyen nemzetközi kapcsolatot. És végül megalapítottak egy könyvkiadót a feleségével, ami viszont egy irodalmi és rettentően válogatós könyvkiadó, tehát tényleg top of the tops. Alapvetően nem eladáscentrikus, egyértelműen nem. Missziószerűen végzik, és hát a történetnek a csattanója csupán annyi, hogy mesélte, hogy hát azért Norvégiában a családok, a gazdagabb, tehetősebb családok úgy gondolkoznak, hogy a gyerek majd örökölje azt a nyaralót, ami a fjordoknál van, és azt a házat, ami a Oszló mellett van, és nem tudom, és ezekbe gondolkoznak, és hogy ők pedig úgy gondolkoznak, hogy egy könyvtárat szeretnének összeállítani a gyermekeknek, és abban a könyvtárban egyrészt az ő kiadójuk által kiadott kortárs nemzetközi irodalom, meg azok a könyvek, amiket ők fontosnak tartanak, ez legyen az örökség.
Huszti Gergellyel, az Athenaeum könyvkiadó szerkesztőjével beszélgettünk Gabi Gleichmann a Halhatatlanság elixírje című könyvéről. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Keménykötés című műsorát.
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.